Szevasztok, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Köszöntöm a stúdióban Ritter Tamást, a Marketing és Média tulajdonosát, a műsor szerkesztőjét, állandó csendes társamat.
Köszönöm szépen a felvezetést, sziasztok, hello, üdvözlök mindenkit.
És természetesen köszöntöm a stúdióban a vendégünket is, Bíró Lászlót, a Mediátor ügyvezető tulajdonosát, hello Laci.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
A témánk az az, hogy a Mediátor Full Service reklámügynökség hogyan lett Magyarország legnagyobb árbevételű reklámügynöksége. Miből, hogyan? Ez az egyik, a másik pedig az, hogy milyen stratégiai döntések előzték meg a divíziók hozzáadását, hogyan növekedik egy ilyen cég, mikor mondunk nemet, mikor mondunk all-int. Szóval egy csomó ilyen jó kérdés van. Tehát, hogy hogyan kell jól csinálni, magyarul mi a receptje egy jól működő, nagybevételű reklámügynökség? Ez így egy mondatban, légy szíves.
Nem tudom, milyen hosszú a műsor, hogy kifejtem
két és fél óra nyugodtan.
Ezt a 10 évet, hogy mi mindent csináltunk, amióta átvettem a cég vezetését. Pont a legutóbb volt csapatépítőnk, múlt hétvégén a kollégákkal, és erről beszélgettünk, hogy hogy tudtunk mi árbevételben a legnagyobbak lenni a full service ügynökségek között. És arra jutottunk, hogy azzal, hogy a piac előtt tudtunk járni. Abban az időben, amikor még minden ügynökség elkezdett szakosodni, és különváltak a különböző média ügynökségek, kreatív ügynökségek, indultak a digitális ügynökségek, mi elindultunk egy full service irányba, és az volt a stratégiánk, hogy mindent házon belül tartunk. Full service ugye azt jelenti, hogy házon belül vannak kreatív kollégáink, médiatervező vásárló kollégáink, social media divíziónk, webfejlesztő, PR-os stratégiai osztályunk, és házon belül próbálunk az ügyfeleknek minden marketing kommunikációs kérdésre megoldást nyújtani.
Ez tök érdekes, amit mondasz, mert az, hogy valami házon belül maradjon, az szintén egy stratégiai döntés. Magyarul elvész a bizalom az alvállalkozók felé, de közben meg hogyan hiszem el magamról cégvezetőként, hogy ehhez majd én is érteni fogok, hogy ezt fogom olyan jól csinálni, mint egy alvállalkozó, aki viszont csak azzal foglalkozik.
Ez pont így kezdődött, ahogy említetted, hogy voltak ügyfeleink, elkezdtünk kreatív szolgáltatást nyújtani nekik, és elkezdtünk dolgozni média ügynökségi partnerekkel, és azt láttuk, hogy ők nem tudnak olyan színvonalon szolgáltatni, mint mi házon belül kreatívot, és akkor hoztunk meg azt a döntést, hogy nem engedhetjük meg magunknak, tehát az ügyfélnél a kapcsolati tőkénket nem égethetjük el azzal, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy alvállalkozónak, és akkor jött a gondolat, hogy akkor kezdjük el kiépíteni a média divíziót. Ez volt az első a kreatív szolgáltatások mellett, amit elkezdtünk.
Sok negatív tapasztalatotok volt az alvállalkozókkal? Szóval sokszor átvágtak titeket? Vagy mi volt a
döntés? Hát ez a 2010-es évek elején volt, amikor ugye még a gazdasági válságból lábaltunk kifele, és igen, azt tapasztaltuk, hogy nem mindenki tud olyan pontosan, precízen szolgáltatni, mint amit mi elvártunk magunktól, illetve az ügyfelek elvártak tőlünk.
Hogy látod egyébként a piacot, hogy sok full service ügynökség van? Én egyébként azt látom, hogy ezek ilyen hullámban jönnek, tehát hogy van, amikor a kis ügynökségek összeolvadnak, és akkor lesz több full service ügynökség, majd utána jön egy olyan hullám, hogy ezek egy szétesnek. Én tudom, hogy te a full service-re esküszöl, de hogy látod a piacot?
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több full service ügynökség van. És
tehát most éppen a fúzió.
Igen, tehát a nagy nemzetközi ügynökségek is, a különböző kreatív ügynökségek is, mondjuk a média department is összebútoroznak. Most annak, hogy neveket mondanék, de nemzetközi ügynökségeknél is van erre példa. Illetve a magyar tulajdonú ügynökségeknél is egyre gyakoribb az, hogy kialakítanak több divíziót. Ez nekünk nem jó hír, mert ez volt ugye a piaci előnyünk, amivel idáig tudtunk jutni.
De ez volt a selling point.
Igen. Most pont emiatt pörgünk máson, tehát hogy
Min pörögtök?
Hát ez az AI, a mesterséges intelligencia.
Milyen meglepő.
Nem meglepő módon, de hogy a következő fél évünk arról fog szólni, hogy mi legyünk a magyar piacon az elsők, akik olyan szinten használják az AI-t, hogy a workflow-ban, a kreatív gyártásban, a médiatervekben, mindenhol, tehát minden munkafolyamatban AI-t tervezünk használni 2024 első fél évében. De lehet, hogy ez egy másik műsor témája lenne már.
De most költöztetek egy óriási új irodába. Akkor mi lesz, hogy az AI fogja átvenni nem tudom, ez mit jelent a kollégák.
Igen, nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy a kollégák elveszítik a munkájukat, hanem azt jelenti, hogy egy kollega mondjuk 50%-kal több munkát tud elvégezni ugyannyi energia befektetéssel, vagy 50%-kal több ügyfelet tud majd kiszolgálni reményeink szerint.
De akkor számon is lesznek kérve, hogyha nem nincs meg az 50% plusz? Figyelj, itt az AI, dolgozz most már ez 50%.
Hát amúgy van a KPI-k, amiket el kell érnünk jövőre. Tehát az, hogy ez a full service-ség a piaci előnyünk volt mondjuk 5 éven keresztül, amit ugye a COVID alatt tudott kicsúcsosodni, Ez most kicsit kezd elfogyni, és nem szeretnénk visszaesni a különböző árbevételi listákon se, ezért most az AI irányába teszünk nagyon sok energiát.
Hányan dolgoztok most az ügynökségnél?
A jelenlegi létszám 110 fő körül van. 10 év, amikor a céghez csatlakoztam, akkor 8-an voltunk, tehát hogy dinamikusan tudtunk növekedni.
Hoztad a többieket?
Igen. Nem, hát ahogy említettem, elkezdtük, kialakítottuk a média divíziónkat 2014-ben, majd jött a többi, és olyan 2015-16 körül, amikor a gazdaság is belendült, akkor volt egy nagyon jó időszakunk, nem tudom, 20 tenderből 19-et megnyertünk, és akkor nagyon dinamikusan tudtunk nőni, és pont a COVID előtt értünk arra a szintre, hogy már a nagy nemzetközi ügynökségekkel is tudtunk versenyezni, és amikor beütött a COVID, és minden ügyfél megijedt, és egyre inkább keresték a hatékonyságot, akkor számukra is világossá vált, hogy mennyivel egyszerűbb egy full service ügynökséggel dolgozni, hogyha már amúgy is kifizettem a 15%-os média ügynökségi díjat, akkor milyen jó, hogy házon belül van annak az ügynökségnek mondjuk egy kreatív vagy egy social részlege is, aki esetleg olcsóbban tud szolgáltatni, mint egy külön ügynökséget megkeresnék.
Tehát akkor jól értem, hogy ha itt van ez a média ügynökségi díj, akkor tehát itt ebben az az előny leginkább, vagy anyagi előny, hogy egyszer fizetik meg azt a 15%-ot, és nem kell divíziónként külön-külön mindenkinek megfizetni?
Hát így van, természetesen nem adunk szolgáltatást grátisban, mert az nem lenne szabályos, viszont nem kell külön megfizetniük egy kreatív ügynökséget, akinek ugye külön kell mondjuk egy irodát bérelnie, külön van back office részlege, tehát sokkal magasabb.
Azt szerint van az árképzése is.
Pontosan az árképzése, hanem nekünk, mivel házon belül van minden, így sokkal optimálisabban tudunk árakat képezni, illetve az ügyfélnek is sokkal egyszerűbb az élete, mert egyetlen kapcsolattartóval kell beszélgetnie, elmondja, hogy szeretne, nem tudom, egy Opel kampányt mondjuk februárban, és nem kell külön a média ügynöksége, a social ügynöksége vagy a kreatív ügynökséggel egyeztetnie, hanem egy kézbe összefogjuk, és az ő élete lesz sokkal egyszerűbb.
Divíziónként hogyan zajlik a kommunikáció? Hogyan tudnak a kreatív kollégák és akár a account menedzserek jól kommunikálni?
Szoftverekkel, tehát hogy van egy olyan szoftverünk, ami házon belül a különböző osztályokat összeköti.
Ezt ti fejlesztettétek le?
Nem, ez nemzetközi reklámszakma által használt.
Házon belüli szoftver. Nem. Azt is megcsinálták, tudod.
Ezen most dolgozunk amúgy pont az AI-ra.
Komolyan?
Igen, hogy próbáljuk úgy tökéletesíteni a rendszerünket, hogy ránk legyen szabva, és arra jutottunk, hogy az a legjobb, ha ezt mi fejlesztjük le. Tehát, hogy egyrészt szoftveresen, másrészt az, hogy fizikailag együtt vagyunk, tehát akár egy kick-off meetingre is nagyon könnyen össze tudunk ülni, és olyan is előfordul, hogy lehet, hogy csak egy kreatív feladatot kapunk, de a média tervező akkor is beül, mert tudja véleményezni azt, ha mondjuk egy billboard kreatívról van szó, akkor el tudja mondani, hogy az a felület mitől speciális, hogy a kreatív hogyan gondolkodjon, hisz nagyon jól ismeri azt az óriás plakátot.
És akkor vannak olyan típusú emberek is, akik az összes divíziónak a szakértelmével rendelkeznek? Meg gondolom, itt az is érdekes, hogy tudja valaki ezt így összehangolni.
Igen, hát nálunk az account menedzserek, vagy project menedzserek, ki melyik ügynökségen, hogy hívják ezt a szerepkört, értenek a minden divízióhoz, tehát hogy ők azok, akik összefogják a különböző osztályok működését, rendelkeznek egy kis média tudással is, egy kis kreatív tudással, egy kis social media tudással is, és össze tudják hangolni a munkát. Nyilván nincsenek benne annyira mélyen mondjuk a social media trendekben, mint egy social media manager, de annyira pont értenek hozzá, hogy olyan brief szülessen a social media osztálynak, hogy az megfeleljen az ügyfél kérésének.
Mi a helyzet a versenytársakkal? Ha ma akar valaki egy full service reklámügynökséget alapítani, akkor hogyan kezdjen bele? Most adhatunk tippeket. Ti hogyan kezdenétek ma el? Nem 110 fővel nyilván.
Én szerintem ugyanúgy csinálnám, mint 10 éve elkezdtük. Tehát ha van egy olyan ügyfelünk, akinek mondjuk nyújtunk média szolgáltatást, és az ügyfél elégedett, akkor megkérdezném, hogy miért nem bízza ránk a social media kommunikációját is, és nyilván vennék fel social media tudású kollégákat, akikkel ki tudjuk összolgálni, és így kezdenék el terjeszkedni, és majd mind a workflow-ban, mind az árképzésben szerintem tudnék újra olyat mondani az ügyfélnek, hogy megéri velünk dolgozni.
Az mennyire volt meg egyébként a fejedben, hogy egy ilyen gyors növekedésnél hogyan kell mondjuk a szervezetet felhúzni? Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ne csak a tudás legyen meg, hanem hogy ennyi embert azt össze tudjál fogni, tudjad őket kezelni.
Igen, jó felvetés, mert az energiáim 50%-a legalább ezekre a HR kérdésekre, illetve a szervezetfejlesztésre ment el az elmúlt 10 évben. folyamatosan alakultunk, ugye teljesen máshogy kellett dolgoznunk, amikor 3 divíziónk volt, vagy amikor most a 7 divíziónk van. Folyamatosan alakítottuk a rendszereket. Az elmúlt 2-3 évben jutottunk oda, hogy most már van egy fix, stabil rendszerünk, mert most már a rendezvényszervezéstől kezdve, nem tudom, a webfejlesztésig minden megvan házon belül, új területeket nem akarunk már bevonzani.
Még.
Még, egyelőre, bár lehet, hogy pont az AI kapcsán majd lesz ilyen is.
Holdra szállás.
És most már csak finomítjuk ezeket a dolgokat, illetve próbáljuk minőségben még tovább fejleszteni a rendszereinket.
A divízió növekedésnek, most hogy azt mondtad, hogy még, vagy már, most nem akartok, de mégis mi az, ami az előszele szokott lenni? Szóval amikor, ugye nem tudom, hány divízióval indult, eleve egy divízióval indult a mediátor, igen, és akkor utána, most akkor van 8, tehát hogy mi az előszele? Ugye van mondjuk egy feladat, ami egy munka kapcsán előkerül, szükség van valakire, akkor ezt kiadtátok a vállalkozónak, oké, de utána jött az összes többi divízió, volt másfajta előszele is? Tehát nem, vagy mindig a szükség hozta létre ezeket az új divíziókat?
Általában a szükség, vagy éppen a lehetőség, mert nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de 2014-15 környéken, amikor elkezdtek beindulni újra a dolgok, akkor azért voltak jó szakemberek a piacon. Most ugye megint küzdünk azzal, hogy nem nagyon vannak, tehát hogy nagyon nehéz szenni.
Ezzel hogyan küzdötök meg? És egyébként hol vannak, akik nincsenek itt?
Szerintem elhagyták a szakmát. Tehát, hogy
szakmát, vagy az országot?
Ez nagyon jó kérdés, de ha megkérdeznéd, hogy hány péket vagy jóga oktatót ismerek, aki korábban reklámos volt, nagyon sokat, azt kell, hogy mondjam, de. Tehát a szenior kollégák kezdnek nagyon kikopni, fiatalból kevés jön, és hát azzal tudunk küzdeni, hogy egyrészt a mediátort próbáljuk szexivé tenni. Tehát,
hogyan?
Főiskolákon, egyetemen oktatnak a kollégáink, és próbálunk minél többször megjelenni a fiatalok életében. Olyan HR policing van házon belül, hogy új irodába költöztünk, home office lehetőség, olyan juttatások, amik vonzók tudnak lenni, illetve a belsős képzések. Tehát, hogy ha már valakit magunkhoz tudunk láncolni, és látjuk azt, hogy tehetséges, akkor teret engedünk neki, és utat nyitunk. Most is van olyan kollégám, aki 30 év alatt és igazgató a mediátorban, már látjuk benne a potenciált.
Még térünk vissza egy pillanatra, erre azért nem kaptam teljes körű választ, hogy vajon miért hagyják el a szakmát. Tehát nyilvánvalóan, ha valaki elhagyja a szakmát, az vagy a kiégés miatt van, vagy azért, mert nem keres elég pénzt. És akkor a kettő az együtt is járhat. Ma meghatározó lehet-e a döntésben a pénz?
Erre azt mondanám, hogy pont egy ilyen szendvics helyzet van, hogy a 20 éveseknek, meg a 40 pluszosoknak már kevésbé fontos a pénz, mert a fiatalokat nem annyira motiválja még, mert inkább a kihívást keresik, meg az érdekes projekteket, a nekik tetsző trendi munkahelyeket. 40 pluszban pedig már azért, mert vagy már kerestek annyit, hogy megtehetik, hogy mással foglalkoznak, vagy egyszerűen kiégnek a szakmába, és máshol elhelyezkednek ugyanannyi pénzért. Tehát pont ez a 30-as korosztálynak azt gondolom, hogy fontos még az anyagi juttatás, de mind a fiataloknak, mind az idősebbeknek ez már kevés. Ennél sokkal többet kell nyújtania egy cégnek.
Mi a következő lépés? Idén még mire készültök?
Jön a tender időszak, ezt mindenképp próbáljuk megtolni. És ahogy említettem, a mesterséges intelligencia lesz az, amiben minden energiánkat bele fogjuk tenni, és ezzel mind a saját, mind az ügyfelek életét azt gondolom, hogy meg fogjuk könnyíteni.
Ha legyen így. Köszi, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Piró Lászlóval, a Mediátor Full Service reklámügynökség ügyvezető tulajdonosával beszélgettünk, és folytatjuk mindjárt a Business Lounge-ot Ritter Tamással. Maradjatok velünk!